Dénes Ferenc sportközgazdász, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy a labdarúgásba, a szegények sportjába is érdemes volna pénzt fetszölni, hogy jobban működjön a mi üzleti sportunk. Ahhoz, hogy valaki pénzt tegyen bele, ahhoz alig, hanem tudnia kéne, hogy mi a labdarúgásnak az üzleti modellje. Erről én nagyon sokfélét hallottam. Mi a labdarúgás üzleti modellje ma Magyarországon?
Hát most sokkal jobbak a kilátásaink, mint hát a tavaly, amikor tavaly kérdezték, vagy ugyanezt hasonló időszakban. A különbség abban van, hogy a Debrecen bejutott a Bajnokok Ligájában főtáblájára. Ez annak köszönhető alapvetően, hogy módosították a selejtezés rendjét, és valós esélye van egy kelet-európai csapatnak is, hogy erről bejusson. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nagyjából egy Bajnokok Ligás szerepléssel, tehát főtáblára jutással egy átlagos magyar csapat vagy magyar költségvetés 3-4-szeresét is meg lehet keresni. Tehát magyarán reális cél, vagy reális lehetőségnek tűnik az bizonyos csapatok számára, hogy pénzbefektetéssel, európai mércével mérte fillérekért eljusson egy olyan helyre, ahol rengeteg pénzt osztanak ki. Ez egyébként az egyik üzleti modellje a magyar labdarúgásnak. A másik üzleti modellje az, hogy olyan fiatalokat hozzon felszínre és mutasson be Európának, illetve a világnak, akiket jó áron tud értékesíteni a játékos piacon, és ezáltal tegyen olyan extra bevételekre szert, ami eltartja a csapatot, illetve a működési költségeket, illetve a nevelési költségeket fedezni tudja. Nagyjából ez a kettő az, ami ma Magyarországon üzleti modellnek tekinthető, és jól érzékelhető módon egyikben sincs az benne, ami a futballüzlet valódi célja, hogy olyan szórakoztatást nyújtson, ami a közönség, a médiumok, illetve a szponzorok által, a hirdetők által önmagában eltarthatóvá tenni ezt a szolgáltatást.
Jó, de akkor kinek lesz ingere beletenni pénzt ebbe a két üzleti modellbe? Mert az, hogy bejutunk a Bajnokok Ligája főtáblájára, ez inkább ilyen, hát ha sokat lottózol, akkor esetleg lehet ötösöd is típusú üzleti modellnek tűnik most, de lehet, hogyha jövőre megint bejut, meg aztán megint, akkor ezt vissza kell majd vonnom. Szóval ki fog ebbe pénzt tenni?
A sportközgazdaságtan szerint az üzleti modellt kétféleképpen közelíti meg, az egyik a tulajdonosok szemszögéből. Az egyik ez a profitorientált modell, profit maximalizáló modell, amiről tulajdonképpen mi beszéltünk, hogy pénzt teszek be, és nagyjából az átlagos profitrátának megfelelően veszem ki a pénzt, vagy termelem meg a profitot. Ez alapvetően az amerikai nagy sportokra igaz. A másik álláspont szerint a tulajdonosok alapvetően nem profit maximalizálók, hanem haszon maximalizálók, tehát egyfajta jó érzést szeretnének azáltal, hogy ők jelen vannak a futballban, mondjuk ha futballra szűkítjük ezt a problémát, tehát nem feltétlenül azt nézik, hogy a betett pénzt az átlagos profitrátával megfelelő mértékben térül-e meg, hanem azt mondják, hogy ha én ezen nem vesztek pénzt, hanem legalább nulladós vagyok, de én ott tudok jelen lenni a sportpályák környékén, tulajdonképpen meg tudom valósítani magam, és vagy más, ezek a futball kapcsán egyéb üzleteket tudok kötni, akkor nekem ez a pénz befektetés megéri.
Jó, de ez nem mecenatúra, meg sportfilantrópia?
Nem. Ez egyfajta valóban önmegvalósítás egyik részről, másrészt valóban az, hogy egy olyan típusú társult kapcsolatrendszert eredményez, amelyet hozzásegít, és látható módon működteti a futballpiacot. Hangsúlyozottan ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem általában Európában ez a kétféle modell, és sok ezekben belül a profitorientált üzleti modell az nagyon kevés csapatra jellemző.
És akkor még a szürke részéről nem beszéltünk.
Mire gondol?
Amikor pénzt mosnak, nem mosnak pénzt labdarúgásban? Ha nincs viszonylag pontos tételes elszámolás, ki, mikor, mennyit tett be, mire költötte, akkor ez olyan, mint mikor üres éttermet üzemeltetek.
Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van, mint jó néhány évvel ezelőtt. Én azt gondolom, és az ismereteim szerint a csapatok túlnyomó többségénél ezek a pénzek nagyjából rendben vannak, hogy honnan számol, most ezt nem számol, de az, amikor bekerülnek a labdarúgó csapathoz, ezek tételesen elszámolásra kerülnek, normálisan könyvelve vannak, ezt az MLS licenszadó bizottsága nagyjából ellenőrző is. Tehát én azt gondolom, hogy a most leszámított általán, tehát nem rosszabb a magyar labdarúgás üzleti kultúrája, mint a átlagos magyar üzleti kultúra.
Jó, de akkor hol van belőle a tovább lépési lehetőség?
Hát nagyjából azok a korlátok, amikről korábban beszéltünk, azok akkor itt vannak.
Hogy fogom tudni kivinni a családot, mint 30 évvel ezelőtt engem kivitt az apám a Szeol nevű egyesület pecsére, akkor még volt olyan.
És hát volt, most már nincsen.
Hát most már nincsen, és volt kint 1000-2000 néző. Szórakoztató volt. Ilyen nem lesz?
Hát én szerintem most is van. Tehát, hogy is mondom, mi egyet most is lehet kapni. És nem kell előre foglalni hetekkel sajnos, tehát hogyha aki megy valaki. Az a kérdés, hogy vannak-e olyan mérkőzések, amit egyébként családosan is meg lehet tekinteni, én azt gondolom, hogy vannak. Tehát én járok mérkőzésekre, tehát az sem igaz, hogy itt minden mérkőzésen csak futballhuligánok vannak. Én azt gondolom, hogy a csapatok figyelnek is arra, hogy nagyjából elkülönítsék az úgynevezett balhés csoportokat. Vannak olyan mérkőzések, és vannak olyan csapatok, amelyekre azért nem ajánlom, hogy kisgyerekkel menjen a hallgató, de azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás alapvetően nézhető, mármint hogy ebből a szempontból, akár családosan is, sajnos nem vagyunk olyan sokan, hogy alapvetően félni kéne. Még egyszer mondom, vannak ebből kivételek is. Az ugye megítélés kérdés, hogy ez mennyire szórakoztató. Ugye egy futballmérkőzés sosem önmagában érdekes, tehát nem csak abban a technikai értelemben, hogy vajon a középhátvéd az tud-e annyit, mint John Terry vagy Rio Ferdinand, hogy most ki vagy a két neved, vagy mennyivel rosszabb, vagy hogy a középcsatár vajon tud-e úgy cselezni, mint Cristiano Ronaldo, hanem egy futballmérkőzés megtekintésen alapvetően egy szórakozás, alapvetően egy társasági élmény, Európában is, nálunk is, közösségi élmény, amelyhez egyébként kultúrált környezet is kell, hangulat is kell, jóféle, tehát társadalmi elfogadottság, és sok minden kell, de egyébként ebből a szempontból érdekes az a gondolat, hogy ez egyik külföldön futballozó játékos, Angliában védő kapus egyszer azt mondta, hogy ha ezt a magyar bajnokságot úgy egy az egybe áttolnánk Angliába, azokba a stadionokba, abba a közönségben, nem lenne sokkal rosszabb, mint az angol bajnokság. Ezt persze lehet vitatni, de jól érzékeli azt a mutatni, hogy azért egy környezeti feltételrendszer is kell ahhoz, hogy szórakoztatónak érezzük ezt a labdarúgást.
Ami kötődés csapatokhoz, kultúrákhoz kell? Ez nagyon létezik kell. Még? Mert csak egy-két csapatról tudunk, akiknek van táboruk. És most nem a kemény magra meg az ultrákra gondolok, hanem azokra az idősebb, tisztes emberekre, akik mindig is ahhoz a csapathoz vonzódtak. Ez szükséges?
A véleményem szerint a legérzékenyebb pontra kérdez most rá. Én azt látom, hogy az európai sportmenedzsment egyik legfontosabb irányzata ez, amit most mond, hogy erősítse ezt a típusú szurkolói lojalitást, ami nem más, mint egy vásárlói, fogyasztói lojalitást.
Megveszem a meszt, a sálat, a pontosan. Sapkát, előfizetek a mit tudom pontosan. Én mire, és ott élek együtt a csapattal.
Így van. Ez az, amiben szerintem a legtöbbet kell fejlődni a magyar sportmenedzsmentnek általában, és a futballmenedzsmentbennek, hogy a tradíciók az nem csak a Puskás Ferencre kapcsolnak, ami jó, tehát nagyon fontos, Puskás tényleg az aki, ami, hanem apró dolgokban, ahogy egy Leeds United, nem most mondtam egy csapatot, aki nem Premier League-ás csapatot, ahol felépített, vagy ahol tényleg egy harmad-negyed osztályú csapat Angliában szurkolótábora saját környezetében semmivel sem rosszabb, semmivel sincs kevesebbek, mint a nagy Premier League-ás csapatok, mert ez a típusú közösséghez tartozás, szurkolói lojalitásra nagyon-nagyon koncentrálnak. Szerint nem csak, hogy kell, tehát a kérdésre válaszolva, hogy kell, nagyon-nagyon kell, és azt gondolom, hogy a sportmenedzsmentnek ma Magyarországon ez a legfontosabb feladat, hogy ezt a típusú kultúrát megteremtse.
Jó, van ehhez a sportmenedzsmentnek elég ismerete? Mindig nagyon büszkék szoktunk lenni rá, hogy nekünk egyetemet végzett sportmenedzsereink vannak, meg üzleti életben jártasak, stb. Miért nem csinálják?
Hát most nagyon kényelmetlen helyzetbe hoz engem, mert hogy én másfél évtizedet tanítok a testnevelési egyetemen, most már tanítok a közgazdasági egyetemen is legalább ennyi ideje sportmenedzsmentet, és tényleg való igaz, hogy százasával küldtük ki az embereinket, végzett sportmenedzser diploma, másként az üzleti életbe. Közülük nagyon-nagyon kevesen jutottak el ténylegesen a sportszférában, és valóban nagyon kevéssé látszik ez a típusú, ennek a típusú eredménye. Ez egy összetett kérdés. Valóban az oktatás hiányossága is lehet egyrésztről, másrészt én azt gondolom annak a nem helyén kezelt része is, hogy a tulajdonosok nem feltétlenül várják el ezt a típusú sportmenedzser tudásokkal, inkább azt mondják, én adom a pénzt, nagyjából majd én megmondom, hogy mi merre hány méter. Szóval sok összetett probléma. Én azt gondolom, hogy azért most már meg lehet ezeket tanulni Magyarországon. Ami fontos, hogy működjön az a továbbképzési rendszer, amiben, mert ezek a fejlemények, amiről most beszélünk, nem triviálisak, tehát nem 20-30 éve letisztult, hanem az euklideszi geometria, amit több évszázada tanítunk, hanem azok a sportvezetők, akik alapvetően ma Magyarországon csinálják a sportot, akár több évtizede a sportélet részei, folyamatosan képezzék magukat, és erre legyen lehetőségük. Azt gondolom, ez felelősségünk mindazoknak, akik ebben a téren az oktatás területén dolgoznak.
Lehet, hogy ezt túl sokszor kérdezték már öntől, és már unja a válaszát, de én még nem kérdeztem. Van értelme sportakadémiákat csinálni? Gyerekeket, focit, vagy bármilyet? A foci a legjobb persze, mert az a legnépszerűbb magyar sport. Van értelme?
Igen, igen, azt gondolom, hogy van. De akkor, hogyha ez egy fontos kriszt, hogy nekünk világszínben teljesítményűre képes sportolóink legyenek.
Megint de azok ilyen? Nem a miénk lesznek, bocsánat, egy cselt rejtettem el a kérdésben, mert hogyha B üzleti modell szerint megyünk, akkor azokat el fogjuk adni 10 éves korukba. Azok csak a nevükben lesznek magyarok. Más csapatokat fognak erősíteni.
Ez megint több szára esik a történet. Egyrészt ugye, ha meg tudjuk őrizni a válogatottak számára, tehát a magyar válogatottként fognak szerepelni, akkor valamilyen típusú megtérülés ebből a trókból lesz, hiszen ugye nem triviális az, hogy a egyéni siker, egyesületi siker és vállalati siker az összefügg. Ezt mindig azt gondoljuk, ez a bizonyos piramis elv, hogy ha van jó sportolunk, abból lesz egy jó csapatunk, ha van sok jó csapatunk, akkor van egy jó válogatottunk is egymásra épül. A modern sport nem így működik. De azt gondolom, hogy ha a nemzeti válogatottak azért minden sportágban fontosak, ha meg tudjuk őrizni ezeket az embereket, tehát hiába sportolnak máshol, más országban, ha visszatérnek a válogatottban, igenis ez a típusú megtérülés megérkezik. Üzletileg is megtérül, hogyha tényleg kialakul egy olyan sportpiac, és ez elsősorban a labdarúgásra igaz, hogy a befektetéseket visszahozzák azokat a tranzakciók, amikor eladjuk a játékosokat, és kifizetik a vételárat ezért. Tehát ez elvileg működőképessé is tudja tenni a dolgot. Ha az a kérdés, hogy ezek olyan sportolók, akiknek nincs üzleti piaca, mert nem vásárolnak, és nem megbénítem mondjuk vívót, vagy kajakkenust, vagy öttusást, akkor viszont itt maradhatnak, és hát akkor mint minőségi sportolók, mondjuk olimpiai érmekben van pontokban térítik meg ezeket a típusú befektetéseket, és akkor visszajutunk a beszélgetés elejére, hogy vajon ez mennyire közfeladat és mennyire magánfeladat. Tehát elvileg van ebben megtérülés. Na most szakmailag viszont azt kell mondani, azt kell látnunk, hogy úgy tűnik, hogy ez a típusú koncentrált fejlesztés a leghatékonyabb módja annak, hogy tényleg valaki kiváló sportoló legyen.
Ez a bennlakás, ott tanulok, ott élek, mindent ott csinálok, ez a fajta?
Hát ebben megosztik a vélemény. Tehát, hogy azt mondani, vannak ezek a klasszikusok. Tehát például a francia labdarúgó akadémiák, amelyeket jobban ismerek, ezek ilyenek. Az angolok nem ezt mondják feltétlenül, ők azt mondják, hogy fontos az, hogy koncentrált képzés legyen, de nem kell feltétlenül bent lakni egy helyen, egy kollégium, hanem éppenséggel, környezettel is, tehát koedukált iskolában, normális iskolába kell járatni a gyerekeket, speciális tantervel, hogy egészségesen fejlődjenek. Tehát vannak ilyen szakmai különbségek, de abban nincs különbség, hogy ahhoz, hogy most valaki világszínvonalú teljesítményt érjen el komoly sportágban, ahhoz gyakorlatilag 7-8 éves korától erre kell készülnie.
Erről nem beszéltünk eddig, hogy mi egy magyar 7-8 éves gyerek perspektívája a sportolói létben. Azon túl, hogy a mama azt mondja neki, vagy a papa, akik fanatikusok. Mi a pálya egy sportolónak Magyarországon?
Az első kérdés az, hogy mennyire tehetség. És ha van menő tehetség, tehát világszínvonalú teljesítményre képes, akkor gyakorlatilag tényleg tőle, illetve a környezetétől fog, hogy ezt a kibontakoztassa. Azt gondolom, az elmúlt évtizedben azért erre komoly lépések történtek, mind a professzionális sport, mind az úgynevezett elit minőségi sport területén. Az utóbbival kezdve, ugye nagyjából 2000-től működik az úgynevezett Heracles program, amit aztán az elmúlt 9 évben tovább vittek a különféle kormányok, amelynek a lényege egy alapvetően közpénzekre alapozott kiválasztási rendszer és ösztöndíj rendszer, versenyeztetési rendszer, képzési rendszer, amelyben a legtehetségesebb sportolókat alapvetően nem a professzionális ágazatokban, hanem az olimpiai sportágokban menedzseli, egészen a bajnokok kötetei 23 éves korig, amikor már be kell lépjen a felnőtt versenyzői körben. Na most, ha ott is, ha jól készítettük fel, és eredményes az olimpián, akkor pedig 35 éves korától pedig életjáradékhoz jut, ami most nagyjából nettó 200 000 forint, 190 000 forint, amit élete végéig fog kapni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van perspektíva, nem professzionális sportolói szinten is. Ha professzionális sportolónak, vagy tehát futballistának és kosárlabdásnak, félig meddig kézilabdásnak, akkor ugye az az esélye van, akkor van igazán kiugrási lehetősége, ha valamelyik nagy nemzetközi bajnokságban komoly vagy középcsapathoz tud elhelyezkedni, hiszen ott még úgynevezett tartaléknak is, vagy csereemberként is olyan jövedelemhez tud jutni, amit gyakorlatilag élete végéig lehetőséget nyújt, hogy jó színvonalon éljen.
Tehát magának meg kell keresnie a sportolói pályafutása alatt azt a befektetést, amiből valami üzletet csinál a hátralévő életében?
Igen, és
nagyjából így működik.
Igen, de azt gondolom, hogy most van esélye. Tehát most sokkal inkább van esélye, mint korábbi évtizedekben. Bár ott is volt ilyen gebinás, butikos rendszer.
Tehát de csak ez nagyjából, meg időnként, amit hallottunk rossz nyelvektől, hogy csempésztek a labdarúgók a védett vonaton.
Ezt gondolom, ennek vége van. Hallottuk, ezt a maguktól a sportolók szokták kedélyesen mesélni ezeket a dolgokat, de ha belegondol egy nagyon furcsa rendszerben, egy totalitárius rendszerben, ez tulajdonképpen ugyanilyen kifizetési mátrixként értelmezhető, mint a mostaniban, csak egy sokkal rosszabb, sokkal dugottabb, sokkal tisztább rendszerben. De igen, én azt gondolom, hogy van perspektíva egy sportoló. Szóval én azt gondolom, nem véletlen, hogy azért ez mozgatja a szülők is az emberek fantáziáját.
Nem csak a dicsőség. Az, hogy lehet majd a gyereket látni, ha nagy szerencsénk van, és tényleg minden összejön, és egy betegség se gyűri le a pontos időpontokba. Lehet majd látni a tévébe?
Nem vitatom, hogy van ilyen is, de azt gondolom, hogy most már ez olyan komoly családi befektetést jelent, tehát sportolóvá, kiemelkedő sportolóvá nevelni egy gyereket, és nagyon nagy kockázatokat rejt magában, amit azért azt gondolom, hogy egyre több szülő és egyre több család gondol át racionálisan. Nem
csak ezzel együtt kérdeztem, hogy amikor az egész család 4-kor kell, hogy a gyerek oda tudjon érni mondjuk az uszodába, de ennek a költségét kiszámolja bele egy sportoló karrier útjába. Ez tiszta lemondás a család részéről, a dicsőség kedvéért, nem?
De hát, hogy is mondjam, és még számtalan olyan dolog van, amit nem számol, vagy megpróbálva, hogy a nemzetgazdaság különféle mutatókkal mondani, hiszen a GDP sem fejez ki mindent ilyen értelemben, de ezzel együtt azt gondolom, hogy vannak Magyarországon olyan családok, vannak olyan szülők, olyan gyerekek, akik ezt tartják, és főleg ezt tartják elsősorban szem előtt, de azt gondolom, hogy nem tehetnek mást ők sem, mint hogy azért arra is figyelnek, hogy ennek az anyagi kockázatait, vagy a gyerek számára nyújtott kockázatait is felmérik. Mert mi van, hogyha a gyerek nem olimpiai bajnok, de az egész életét arra teszi?
De leúszott már addig 3000 kilométert, anélkül, hogy...
Pontosan. Akkor gyakorlatilag 20 éves korában újra kell kezdeni egy másik életet.
Tehát és erre a mi rendszerünk jó? Tehát karban tudja úgy tartani ezeket a gyerekeket, hogyha nem jön össze az olimpiai szereplés, akkor még van marad annyi erő, hogy tudjon más csinálni?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ebből a szempontból én nem látom rossznak a helyzetet. A futballakadémiákról is nagyon komolyan foglalkoznak az oktatással. Nyilván nem professzoroknak képzik ki őket, de van esélyük arra, hogy a képességeiknek megfelelően, ha nem jutnak erre a labdarúgó pályán esélyt, nem kapnak ebben esélyt, akkor másik pályát elkezdhessenek, tehát nem igaz az, hogy buta képzetlen emberek jönnek ki, illetve a sportolók számára is sokféleképpen nyújtunk lehetőséget, az oktatási rendszer is, a felvételi rendszer is biztosít előnyt számukra, vagy lehetőséget, vagy esélyt ad számukra, tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem állunk rosszul.
Nézzük egy kicsit nemzetközi vizeket. Mi az oka annak, hogy a spanyolok televásárolták magukat tavaly, az angolok meg nem vásárolták magukat tavaly, és emlékszem, a televízióban röpködtek szitok szóként olyan kifejezések, hogy ez nem piaci ár, amit a spanyolok fizetnek. Hát hogy ne volna piaci ár? Hát a piacon fizeti.
Az a kérdés, hogy, az, hogy mi a forrás ennek a dolog. És ezzel együtt én önnel értek egyet. Ugye, ha Real Madridra gondolunk, ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a Real Madrid bevásárlása mögött plusztán presztízs van, vagy egy bizony ilyen haszonmaximalizás, vagy vannak igenis profit megfontolások is. Ezt tudnunk kell azt, hogy a jelenlegi elnök, a Perez nevezetű Real Madrid elnök, ezt a idézőjelbe tett tréfát már egyszer megcsinálta sikeresen a 2000-es évek elején a Real Madriddal, a Zidane-nal, ami egy óriási üzlet volt számára, és a későbbiek során David Beckham-mel. Akkor is ugyanezt mondták, hogy esztelen pénzszórása a történet, mégis fillére megmutatható, euró milliókban számolva megmutatható módon nyereséges volt mind a Zidane vásárlása, nem csak eredményesség szempontjából, tehát sport szempontjából, hanem pénzügyileg is, illetve a Beckham bevásárlása is.
De ezt tényleg ki lehet számolni? Ki lehet számolni? Beckham-mel hány póló, hány, mit tudom
igen,
én, tehát így?
Igen, ebben az értelemben kiszámolták, is igaz. Tehát a 2000-es évek közepére a Real Madrid lett a legnagyobb bevételű futballklub Európában. Letaszítva a Manchester United-ot a trónról, és most ugyanezt a trükköt próbálja eljátszani, és szerintem komoly számításokkal, a Cristiano Ronaldo Benzema Kaká megvásárlásával felépíteni egy új profitklubot. Ugye az angoloknál viszont az a helyzet, hogy ők sokkal inkább profitorientáltak, és ott egyszerűen pénzügyi korlátok vannak. Tehát nem véletlen, ugye, hogy a Manchester United-nál, aki viszont a második legnagyobb bevételű csapat, illetve a Forbes szerint a legnagyobb brand értékkel rendelkező sportvállalkozás a világon, sem idén nyáron, sem pedig már előre jelezve idén télen nem fog nagy bevásárlást csinálni, pedig elvileg euromilliók állnak a kasszában.
Mi az üzleti filozófia kérdése ez?
Hát nem egyszerűen. Az angol klubok ténylegesen eladósodottak. Amelynek az eladósodottság nem a működési veszteségből származik, tehát nem azért van, mert kevesebbet adnak el, mint amennyit költenek, hanem nagyon nagy hiteleket vettek fel a pénzügyi válság előtt különféle okokból. Ha már a United-ot említettem, ugye a Glazer család kivásárolta és hitelből vásárolta ki a tőzsdéről a United-ot, és ennek a pénzügyi terhei olyan magasak lettek most, amit már nem tud megterelni a csapat. Tehát a probléma ebből van. És szerintem elfogyott a pénz. Tehát a válság az angol futballban igenis ezen a téren érezteti a hatását.
De az angol futball nem mehet tönkre, az nem egy bank. Tehát még meg fog menekülni, ezzel nem számolnak, amikor az üzleti terveket írják? Tehát nem tudnak újabb kockázatot terhelni a mostani kockázatokra?
De, most nem is terhelnek, tehát most már nem is terhelnek. Tehát például a Liverpool is elhalasztja a sokat szóra a stadion, új stadion építését, pedig egy Liverpool méretű csapat és egy olyan szurkolóbázis, ami nekik van, igen, biztos, hogy megtérül éveteni. Idézve normális üzletmenet mellette a stadion beruházás, de most nincs pénz. A spanyoloknál az a helyzet, hogy ott nem csak egyszerű pénzügyi mutatókban számolnak, tehát ott a Real Madrid vagy a Barcelona, az két, ha úgy tetszik, két nemzetnek, két nemzeti ügye.
Dénes Ferenc, köszönöm szépen.